Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Advent harmadik vasárnapján. Az útmutatóban most is két igét kaptunk erre a hétre. Ézsaiás könyvéből a 40. fejezet, 3. és 10. verse így hangzik: építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. Filippi levél 4. fejezet, 4. és 5. versében pedig ezt olvassuk: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Számomra ebből a két igéből most az az üzenet fogalmazódott meg, hogy mind a két igének a végén nagyon fontos mondat szerepel arról, hogy az Úr mit tesz. Az ószövetségi igében az szerepelt, hogy az Úr jön hatalommal, az újszövetségiben pedig az, hogy az Úr közel. Tehát mind a kettő része a Bibliának megerősíti azt, hogy mi az Úrral találkozhatunk, és az ő jelenlétében lehetünk együtt. Viszont nem ennyi az egész, hanem ez minket is kell, hogy indítson valamilyen cselekedetre. Mind a két igében ez előtt olvastunk arról, hogy mit vár tőlünk az Úr ennek a megtapasztalására. Az Ószövetséginél azt, hogy építsük az utat ő felé a pusztában, az Újszövetséginél pedig örüljünk és örvendezzünk az ő jelenlétének. Tehát ezt szeretném most mindegyikünknek a szívére helyezni, hogy az Úr készült a velünk való találkozásra, és fontos, hogy mi is készek legyünk erre, és ez egy jó csapatmunka legyen így, ha lehet ezt mondani, hogy átéljük azt, amit az Úr elkészített ma ezen a napon is, a délelőtti Isten tiszteleten is, de akár a délutáni alkalmon is a mi számunkra. Így legyen áldás mai napunkon, kezdjük el Isten tiszteletünket a 140-es énekkel, mai Isten tiszteletünkön az evangélikus énekes könyvből énekeljük az énekeket, tehát 140-es adventi énekkel kezdünk.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Láttasd meg velünk, Urunk, a Te kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél a Te népednek, és elfedezted minden vétküket. Térj hozzánk most is, üdvözítő Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragodat. A liturgiában az egyes számú éneket énekeljük. Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné Isten dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok szabadulni bűneimtől. Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a Te kegyelmed, csak szállj meg engem, és bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, látogass meg minket kegyelmeddel, és oszlasd el a sötétséget lelkünkben a Te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Advent harmadik vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 11. fejezetében, a második verstől a 10. versig a következőképpen. Máté evangéliumának 11. fejezetéből, a második verstől olvasom az igét. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadtan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. És akkor szeretném kérdezni, hogy ki az, aki az elmúlt hónapban, novemberben ünnepelte a születésnapját közülünk. Igen, Bogi, Erik. Van-e olyan, aki az újjászületésének, megtérésének a születésnapját ünnepelte novemberben? Akkor két ünnepeltünk van. Kérjük szépen akkor a köszöntést, bizonyságtételt.
Bye.
Ma még mind a földön élünk, most a levegőt szívhatjuk. Van, ki szólja az igét, imákat templomokban hallhatjuk. Szomorú lélekkel az Úrhoz kiálthatunk, összerogyott érdekkel hozzá imádkozunk. Ma még lehet szólni Istenhez, egymáshoz. Most még tudunk tenni, enni, inni, építeni, házasodni, lehet még kérni bocsánatot, és lehet köszönni, hát hálát adok. De jön majd a perc, mikor megszólal a trombita. Akkor eltűnnek emberek, és sokan nem értik, hogy hova. Csak látni a ruhákat és kihűlt helyeket, de temetni nem lehet, hisz a semmibe vesztek el. Állj meg hát, ember, ki ezt most nem érted, hisz veszélyben életed, utad rossz felé vezet. Térj hát meg Istenedhez, ne legyen késő, légy gyermekévé, mielőtt az elragadtatás eljön. Nem lesz ott már visszaút, hiába lesz könny, bánat, sírni fognak, kik megértik, csak Istennek van igazsága. Nyomorúság jön, nem öröm, az Antikrisztusnak leszel szolgája. Mit akarsz hát, embernek fia, hol akarsz majd lenni? Keskeny vagy széles út, amin akarsz járni? Jól vigyázz hát, kié szíved, nem szolgálhatsz két úrnak. Mennyország vagy a pokol? Kérdezd hát meg magad.
Máté 24, 36-tól 44-ig. Azt a napot pedig, és azt az órát senki nem tudja. Sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Mert ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak, és férhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz. És minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őről a kézimalommal. Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor vírasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és néhány gondolatot szeretnék megosztani erről a videóról, bár végül a hang nem volt akkora hangerő, amivel igazából még ütősebb lett volna, de nem tudom, mennyire volt hallható, remélem azért a lényeg igen, hogy mint ahogy hallhattuk az igében, mint ahogyan a villámlás látszik. És a lelkipásztor vagy prédikátor a felvételen, ez egy jelenet volt, legalábbis reméljük, hogy ez még csak egy jelenet volt, ugye azt láttuk, hogy arról prédikál, hogy mert nem tudhatjuk, hogy mikor jön vissza majd Jézus, és pont így lehetett érezni, hogy a távolból, tehát elmondta, hogy lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy egy hét múlva, és amikor arról beszélt, hogy lehet, hogy most jön majd vissza, akkor vagy talán most mondta volna, hogy éppen amikor mondta volna, hogy vagy éppen ebben a pillanatban, akkor valóban a jelenetben visszatért. És hát miért is beszélünk erről, vagy hogyan is jött ez? Advent második vasárnapjának az igéi, azok pont erről szóltak, a várakozásnál nem csak Jézusnak a várakozását jelentette, hiszen ugye Adventben mindig arról van szó, vagy arra gondolunk, azt várjuk, hogy testet öltött a megváltó. És ez az első, ez egy nagyon fontos lépés, hiszen amikor a testetöltés megtörtént, ugye utána ez egy ajándéknak a kezdete, hiszen utána a legnagyobb ajándék mégiscsak az volt, amikor Jézus önmagát adta értünk, és így nekünk is lehetőséget adott arra, hogy bejuthassunk a mennybe, nem a saját érdemeink miatt. És erről szólt ez az apró jelenet, hogy készen állok-e arra, tehát elfogadtam-e már ezt a legnagyobb ajándékot? A várakozásban nyilván erre is sor kerülhet, hogy erre is válaszolok magamnak, hogy válaszolunk magunknak, hogy a mi életünkben vajon a legnagyobb ajándékot elfogadtuk-e már. Mert emlékszem, mikor gyermek voltam, akkor miről is szólt a várakozás, a karácsony előtti várakozás, hát ugye a meghitt pillanatok, hogy fog esni, nem fog esni, ha esett megmarad, hogy milyen lesz majd az ajándék. De valójában erről egy sokkal fontosabb dologról szól már ez a várakozás. És ahogy mondtam, tehát ebben a kereszthalában lesz ez a várakozás teljessé, hiszen ott lesz arról szó, ott kaphatjuk meg a bűneink bocsánatát. És ezért szerettük volna megmutatni ezt a videót, mert amikor elolvastuk ezeket az ige szakaszokat, amiben tényleg erről beszélnek, hogy erről beszél akár Jézus, akár más proféták, hogy vissza fog jönni, majd egyszer hatalommal és ítélni, hogy akkor vajon mi készen állunk erre. És ezen is jó elgondolkodni, hogy valóban készen állok-e erre, tehát enyém lehet-e már az a kegyelem, ami által bátran kijelenthetem, hogy igen, én készen állok, nem a saját érdememből, de Krisztus érdeméért. Ez az ajándék az, ami a legnagyobb, és bár mi is készültünk egy apró ajándékkal a születésnapos testvérek számára, de szeretnénk, hogyha ez a legnagyobb ajándék ott lehetne mindannyiunk szívében. És akkor szeretnénk köszönteni az előző hónapban születetteket. Kérnénk akkor őket, hogy álljanak fel.
És Pista bácsi tartotta a ige hirdetéseket. Előtte mindig szoktunk kapni egy-egy igét. Az én igém az volt, hogy tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje. Apostolok cselekedete 3.19.20 áll. A magyarázata pedig ez volt, hívő életednek megtartó hatalma, hogy Isten szent lelke szomjasan tart a bizonyságokra. Minél elevenebb valaki, annál inkább keresi Isten működő kegyelmét, és fel is fedezi. Csak a hit képes megtapasztalni Isten nagyságos dolgait. Hát az előadás a zsidókhoz írt levélről szólt. A zsidókhoz írt levélből engem leginkább az érintett meg, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Mert a zsidó főpap is évenként egyszer ment be a szentek szentjébe bemutatni saját magáért és a népért is az engesztelő áldozatot, és akkor az áldozati állatnak a vérével kellett bemennie, mert hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, és én így értettem meg a tulajdonképpen a Káin és Ábelnek az áldozatát is, hogy vajon miért nem fogadta el, nemhogy nem fogadta el, mert elfogadta az áldozatot, csak nem olyan kedvesen fogadta Káintól az áldozatát, mint Ábeltől, mert Ábel állatot áldozott, és az állat valószínű, hogy az ő állata volt, ő nevelte, és amikor a főpap elmetszette a torkát, akkor fröcsögött a vér, tehát sajnálta, gondolom, a ruhájára is ráfröccsent az állatnak a vére, és biztos, hogy sajnálta a feláldozott állatot. Na most még azt szeretném elmondani, hogyha milyen nagy bűneink vannak, például a Krisztus tagadás, a Szentlélek elleni bűn. Krisztus az igében érhető el számunkra, és ezt az üzenetet hittel kell megragadni. Meg hogy ebben a sodró világban a kezdő hívők, mint én is, tehát azért tartom magam kezdő hívőnek, mert én is ezt gondoltam, hogyha megtértem, akkor már célba értem. De ez nem így van, hanem ez csak a kezdet. Az ellenség erről el akar téríteni, és így mutatja számunkra, hogy nem így kell elképzelnünk ezt a dolgot, hogy ha megtértünk, akkor már célba értünk, hanem akkor kezdődik el az igazi megszentelődésnek az útja, tehát már akkor nem kezdők vagyunk, hanem tényleg a Krisztusról szóló evangéliumot kell tanulmányoznunk, és neki kell hinnünk, nem az ördögnek. És hogy azt is értettem meg, hogy a Páska bárány az Jézusra mutat, mert úgy így kezdődött a megtérés, hogy Jézusnak a kereszthaláláért van nekünk bűnbocsánatunk, és hogy a zsidók akkoriban azt hitték, meg most is sokan azt hiszik, hogy a jeruzsálemi templom, mivel leromboltatott 70-ben, ezért nem építették még újjá, és hogy nekik szükségük van arra, hogy újjáépüljön ez a templom, mert így nincs hol az áldozatokat bemutatni. De ez nem, hát annyiban nem igaz, hogy nincs szükség a jeruzsálemi templom újjáépítésére, mert Jézus Krisztus egyetlen áldozata elég volt ahhoz, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, és ez az új szövetségben már így van. Köszönöm szépen, hogy ennyit szerettem mondani.
Köszönjük szépen a születésnapos köszöntést is, a bizonyságtételeket is, imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan hálás a szívünk, hogy ezen a mai vasárnapon is köszönthettük testvéreinket. Hadd köszönjük meg most a Bogi életét, aki gyülekezetünknek hűséges tagja kicsi korától kezdve. Köszönjük neked azt, hogy ismerhetjük őt, és hogy olyan sokféleképpen szolgál itt a gyülekezet javára, épülésére, és hogy olyan sok mindent átélhet itt a gyülekezet közösségében. Kérünk téged, hogy te tartsd erősen az ő életét a te kezedben, és azokat a nehézségeket, amelyekben most benne van, fordítsd az ő javára, és adj neki megoldást ezekben. És Urunk, köszönjük neked, hogy Erik is pont ezen a mai vasárnapon van itt közöttünk, és őt is köszönthettük az első születésnapja alkalmából. Kérünk téged, hogy áld meg az ő életét is, és add, hogy megismerhessen téged, hogy teljes szívvel a tiéd lehessen. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy Julika az elmúlt héten sok mindent átélhetett a te közeledben, sok mindenre rádöbbenhetett a te igéd által. Köszönjük neked mindazt, amit elvégeztél a szívében, életében, mindazt, amit megosztott velünk, és köszönjük azt, hogy most úrvacsorás istentisztelet van, és mindazzal, amit végeztél az ő szívében, jöhet majd ide az úrvacsorához. De köszönjük azt, hogy mindannyian így lehetünk most együtt a te jelenlétedben. Kérünk, hogy tedd áldottá a mi szívünkben, életünkben mindazt, ami itt ezen az istentiszteleten is, vagy bárhol máshol a te nevedben történik. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre a 364-es számú énekkel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt újszövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Mózes 5. könyvében, az 5. fejezetben, az 5-től a 10. versig a következőképpen. Isten igéjét Mózes 5. könyvének 5. fejezetéből, az 5. verstől olvasom. Én ott álltam akkor köztetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Azt hiszem, hogy mindegyikünk életében vannak meghatározó emberek, legalábbis olyan emberek, akik a hitbeli életünkben, a hit útján számunkra valamilyen szempontból meghatározóak voltak. Mert nekik volt nagy szerepük abban, hogy mi megismerhettük az Úr Jézust. Mert ők voltak azok, akik először megszólítottak és elhívtak minket egy gyülekezeti alkalomra, vagy az egyetemen egy ifjúsági órára, vagy éppen egy nyári táborba, és aztán ott azon az alkalmon, amire az az illető elhívott, ott megérintett minket valami. Lehet, hogy már akkor megtörtént az életünkben az áttörés, a fordulat, de lehet, hogy az csak egy első lépés volt, aminél azt éreztük, hogy hát én ebből nem maradhatok ki, valami vonzást éreztünk benne, hogy igen, jönnünk kell továbbra is, mert van itt valami, van itt valaki, akit jó lenne megismerni. Aztán lehet az is, hogy ez az illető egy ismeretlen, akivel csak rövid ideig ismertük egymást, de az is lehet, hogy olyan valaki, aki közel áll a szívünkhöz, talán egy jó barátunk, vagy éppen egy ismerősünk, egy családtagunk. És lehet, hogy nem egy ilyen helyzet történt, hogy elhívott minket úgymond a semmiből egy hívő alkalomra, egy lelki alkalomra, hanem már pici korunktól kezdve neki köszönhetjük azt, hogy az Úr Jézusról tanulhattunk. Talán a szülő vagy a nagyszülő, aki tanított minket imádkozni, akitől először hallottunk bibliai történeteket, és lehet, hogy az elején még kicsit úgy tűn nekünk, mint a többi mese, amit lehet olvasni a könyvekben, és aztán eltelt egy bizonyos idő, mire rádöbbentünk arra, hogy bizony ezek a mesék valójában nem is mesék, hanem igaz történetek, a Bibliából valók, és hogy ezen keresztül mi magával az Úristennel találkozhatunk. Vagy lehet, hogy ez az illető, ez a családtag, ez a szülő vagy nagyszülő abban segített nekünk, hogy a személyes bizonyságtételét is megosztotta velünk. Hogy nem csak elmondta azokat a történeteket, hogy igen, kislányom vagy kisfiam, ez van megírva a Bibliába, és milyen fontos, hogy ezt a történetet te megismerd, hanem átszűrte a saját életén, és elmondta azt, hogy az én életemben, vagy a mi családunk életében, amikor ez és ez az esemény történt, akkor az Úristennek a kegyelmét, a szeretetét, a segítségét így és így tapasztalhattuk meg. Vagy akkor, amikor ez a helyzet volt, amiben voltunk, na ez pont olyan történet volt, mint ami a Bibliában, ez vagy az a történet, ugyanaz történt meg velünk is, mint azzal a bibliai szereplővel, hiszen ugyanaz az Isten tartja tenyerén a mi családunkat is. Igen, lehet, hogy vannak ilyen, illetve valószínű, hogy vannak ilyen áldott emberek az életünkben, akik nagyon meghatározóak számunkra, akár olyanok, akikkel még ma is szoros a kapcsolatunk, vagy talán már előre mentek, és hálával gondolunk rájuk, de az is lehet, hogy olyan valaki az illető, akivel lehet, hogy évek óta már nem találkoztunk, de ha úgy eszünkbe jut, akkor imádságban megköszönjük az ő közvetítő szolgálatát, hiszen különben talán nem tartanánk hitbeli szempontból itt, ahol most tartunk, akkor nem ismerhettük volna meg az Urat. Miért kezdtem a mai prédikációt ezzel az igével? Azért, mert az a két ige, amit erre a mai vasárnapra advent harmadik vasárnapjára kijelöltek számunkra, amit oltár előtti felolvasásul, illetve prédikációs alap igeként kaptunk, Istennek egy-egy ilyen áldott emberét hozza elénk, akik meghatározó személyek voltak, nem csak egy-egy ember életében, hanem nagyon sok ember életében. És nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy ezek az emberek a maguk helyén végezték azt a szolgálatot, amit az Isten rájuk bízott, és nem akadályává váltak az Isten munkájának, hanem éppen ellenkezőleg segítették azt, hogy az Isten munkája akkor ott kibontakozhasson, és azóta is talán az ő szolgálatuk által sokan megismerhessék az Urat. Ugye a két ige, vagy a két szereplő, aki elén kerül, Mózes és Keresztelő János. Itt most a prédikációs alapigében Mózes került elénk. Az a történet, itt Mózes 5. könyvében arról olvasunk, hogy Izrael népe kiszabadult Egyiptomból, hiszen az Úr kihozta őket Mózes vezetéséből, abból a nyomorúságból, amiben benne voltak, aztán elvitte őket a Sínai hegyhez, ahol szövetséget kötött velük, aztán átvitte őket a pusztán, elvitte az ígéret földjéhez, de amikor ők ott hitetlenkedtek, hogy úgyse tudják ezt elfoglalni, nem hittek abban, hogy az Úr nem véletlenül hozza ide őket, és minden akadályt el tud hárítani, akkor a hitetlenségük miatt visszakerültek a pusztába még 40 évre, de amikor letelt a 40 év, akkor utána újra megérkezhettek oda az ígéret földjének a határához, és akkor, amikor újra ott vannak, és már tényleg csak kardgyújtásnyira vannak attól, hogy beteljesedjen rajtuk az Isten szabadító cselekedete, hogy övék legyen az ígéret földje, ahova azonban Mózes nem mehet be, akkor Mózes a legfontosabb dolgokat még a szívükre helyezi. Tudja azt, hogy az ő ideje lejárt, ő teljesítette azt, amit az Isten rábízott feladatként, de mielőtt elmegy, előtte a legfontosabb dolgokra újra felhívja a figyelmüket. Például, amire felhívja a figyelmüket, hogy emlékezzetek mindig arra, hogy mit cselekedett az Úr veletek. Ti magatok tapasztaltátok meg, hogy az Úr mire képes, hogy holmi fáraó, meg bármiféle emberi hatalom nem tudja útját állni az Isten hatalmának, mert az Isten, ha akarja, akkor meg tudja szabadítani az övéit a nyomorúságból. És emlékezzetek erre, hiszen az Isten nem csak, hogy tudja véghez vinni a szabadítást, hanem akarja is, hiszen szereti az övéit, és ezért vagyunk most itt, mert az Istenünk idehozott bennünket. És akkor, amikor erről beszél, akkor még egy nagyon fontos dolgot mond, hogy ez számotokra kötelezettséget is jelent. Hiszen az, hogy az Isten cselekedett, ez azt várja tőletek, vagy ezzel azt várja tőletek, hogy ti is reagáljatok arra, amit az Isten nektek adott. Ad 10 parancsolatot, ad törvényt, megmutatja az ő akaratát, és ti vegyétek komolyan azt, amit az Isten tőletek elvár. És itt ez a szakasz, amit prédikációs alapigeként kaptunk, ez arról szól, illetve annak az eleje, amikor a 10 parancsolatot megismétli számukra. Szóval az egyik ilyen szereplő, aki most előttünk van, aki nagyon meghatározó hitbeli szempontból, az Mózes. Aztán a másik szereplő pedig Keresztelő János, őróla volt szó az oltár előtti igében. Arról a történetről az került most elénk, amikor Keresztelő János börtönben van, már nem sokkal a halála előtt, ugye az ő küldetését már beteljesítette, prédikált, hívta az embereket megtérésre, keresztelte a bűnbánat keresztségével az embereket a Jordán folyóban, sőt, amikor az Úr Jézus megállt ott a folyó partján, akkor engedve Jézus kérésének, parancsának, Jézust is megkeresztelte, és akkor átélték azt, hogy az Isten maga adott kijelentést mindenki füle hallatára arról, hogy Jézus az ő szeretett fia, és mindenkinek őt kell hallgatnia. Igen, Keresztelő János a másik ilyen nagyon áldott embere Istennek, aki sokakat hívott az Úrhoz, de nem egyszerűen egy kedves meghívást adott, nem ilyen finomkodó mondatokkal hívogatta az embereket a gyülekezeti alkalomra, hanem nagyon keményen, nagyon lényegre törően bűnbánatról, megtérésről beszélt, néven nevezte a bűnöket, és azt mondta, hogy betelt az idő, elközelgett az Isten országa, itt van a Krisztus közöttetek. És amikor erről prédikált, és aztán a börtönből hallja, hogy Jézus miket cselekszik, akkor üzeni Jézusnak, és kéri Jézustól a megerősítést, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Ugye te vagy? Ott van a szívében a reménység, hogy ugye, amiről én prédikáltam, az valóban benned beteljesedik. És Jézus válaszol, itt vannak a jelek, igen, de nem csak erről mondja el a jeleket, hanem azt is mondja Keresztelő Jánosról, hogy ő a legnagyobb próféta, aki az a valaki, akiről már proféciák hangzottak, aki majd egyengeti az utat a megváltó előtt. Tehát, visszatérve a mai prédikációs igéhez. Tehát onnan indul ez a mai igehirdetési alapige, illetve az egész figyelmünk, hogy Istennek vannak meghatározó emberei. Azért, mert nekünk szükségünk van erre. Mi közvetlenül nem tudunk oda találni az Istenhez, kell, hogy az Isten felhasználjon erre embereket. De nagyon fontos, hogy ezek az emberek, ezek nem magukhoz hívták az embereket, nem a maguk imádatára, a maguk követésére buzdították az embereket, hanem úgy szóltak az emberekhez, hogy mutattak az Istenre, Mózes, illetve Keresztelő János, hogy mutatott a Krisztusra, hogy ő a nagy, én kicsi vagyok, sőt, nekem egyre kisebbé kell lennem. Testvérek, itt teszem föl az első kérdést most ezen a mai vasárnapon, ennek az igének az alapján, hogy mi egyikünk sem tartozik azok közé, a nagy egyéniségek közé, még a töredékéhez sem, mint akikről olvasunk a Bibliában. Nem vagyunk ilyen nagy egyéniségek, de mi is lehetünk az Istennek áldott eszközei, talán csak egy ember, vagy néhány ember életében. És vajon, ha ilyen eszközei vagyunk az Istennek, akkor úgy szolgálunk-e, ahogy Keresztelő János és Mózes tette? Tényleg az Úrra mutatunk-e mindig, minden szavunkkal, minden megszólalásunkkal, cselekedetünkkel? És tudunk-e örülni annak, hogyha az a valaki megismeri az Urat, és annak az embernek az életében, a hit életében mi személy szerint feleslegessé váltunk. Vajon, ha a másik oldalon vagyunk, akkor pedig tudunk-e tényleg az Úrra figyelni, amikor Istennek egy-egy áldott embere által valami csodálatos dolgot tapasztalunk meg, akkor tudunk-e valóban az Úrra figyelni, vagy ragaszkodunk ahhoz az áldott emberhez, és ezzel tulajdonképpen saját magunkat kötözzük meg. Testvérek, innen indul. Ez a mai prédikációs alapige. Innen indul, és így tekinthetünk most Mózesre, és arra a történetre, amiről itt Mózes a mai prédikációs alapigében beszél. Utal arra a történetre, amikor ott volt a Sínai hegyen. Amikor a nép tele volt félelemmel, mert mennydörgés, villámlás, tűz formájában tapasztalta az Isten jelenlétét. Szembesült azzal, hogy a mindenható Isten, a Szent Isten itt van, és ez félelemmel töltötte őket, és akkor Mózes volt az, akin keresztül az Úr szólt az ő népéhez. Elmondta azt, hogy mit jelentett ki az Isten önmagáról, mit jelentett ki az akaratáról, és hogy milyen parancsai vannak. Testvérek, ez az első nagyon fontos üzenete ennek a mai igének, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen magunkkal kell vinnünk. Hogy nem az a fontos, hogy kik vagyunk mi, hanem hogy, és nem is az, hogy mit teszünk mi, hanem hogy kicsoda az Isten, és hogy mit tesz a mindenható Isten a mi érdekünkben. És akkor ezek után az első dolog, amire rámutat Mózes, és ebből a töredékéből a 10 parancsolatnak ez az első legfontosabb üzenet, hogy az Isten szabadító Isten, aki kihozta népét Egyiptomból, a szolgaság házából. Olyan nyomorúságból, megkötözöttségből, ahonnan nincs kiút, ahonnan emberi eszközökkel lehetetlen a szabadulás. Nem csak, hogy képes erre az Isten, hanem meg is cselekedte. Átélhették azt, hogy az Isten szabadító Isten, és hogy ez a szabadító Isten az ő érdekükben cselekedett. És nem csak, hogy ki szabadította őket valami rosszból, ez is nagyon fontos, ha a szabadulásról beszélünk, hogy soha nem azt jelenti a szabadság, szabadulás, hogy valamiből kiszabadultam. Ez csak egy része a történetnek. Valamire szabadultam fel. Amikor kihozott az Isten valamilyen nyomorúságból, akkor azért hozott ki abból, hogy ne legyek annak a rabja, hanem szabad legyek arra, hogy az Istennel való kapcsolatom megélhessem a maga teljességében, és hogy az Isten akarata szerint tudjak a mindennapi életben is cselekedni. Igen, felszabadította Izrael népét az Isten arra, hogy most már ne legyenek rabjai az egyiptomiaknak, hanem az Isten rabjaként, boldog rabjaként megélhessék a maguk emberségét, a maguk Isten gyermekségét, hogy kiteljesedhessen az életük. És hogy az, hogy nekik van Istenük, az ne csak egy hallomásbeli dolog legyen, hanem egy személyes tapasztalat. Nem csak az, hogy hát tudjuk, hogy van Isten, hiszen az őseink találkoztak vele, meg tudnak történeteket mesélni az Istenről, hanem ők maguk is elmondhassák azt, hogy én most itt ebben a helyzetben, amiben vagyok konkrétan, vagy az életemben, a mögöttem lévő években, vagy ezen vagy azon a napon konkrétan átéltem azt, hogy az Isten belenyúlt az életembe, és kihozott abból, amiben benne voltam. Mert az Úr szabadító Isten. Ez az első dolog, amire Mózes rámutat, ott, amikor a népnek beszél, amikor azt mondja, hogy ezt soha ne felejtsétek el. Bármi történjen is, bárhogy alakuljanak is a dolgok, de ne felejtsétek el, hogy az Úr a ti Istenetek szabadító Isten. Aztán a másik dolog, ami ebből az igéből nagyon fontos, hogy az Úr döntésre hív. Arra, hogy ő legyen a mi Istenünk. Az nem kérdés, hogy ő az Isten, de az igen, hogy ő-e a mi Istenünk. És ez döntés kérdése. Vagy az sem kérdés, hogy vannak bálványok, amiket az emberek gyártanak saját maguknak, és hódolnak előtte, és imádják azokat. De az kérdés, hogy mi ilyen bálványokat csinálunk-e magunknak, és engedjük-e, hogy uraljanak bennünket. Mózes emlékezteti Isten népét arra, hogy egykor ott a Sínai hegynél, amikor az Isten szövetséget kötött veletek, akkor ott dönteni kellett. De ez a döntés akkor ott nagyon fontos volt, és nagyon meghatározó volt. De ez nem azt jelenti, hogy egyszer mindenkorra le van tudva a döntés az ember életében, hanem ezt a döntést újra és újra meg kell hozni az embernek. Ezt meg kell hozni személy szerint is mindegyikünknek újra és újra, és meg kell hoznia Isten népének is újra és újra. Mert vannak ma is fordulópontok. Nem csak Izrael népénél volt ott a fordulópont, amikor megérkeztek az ígéret földjének a határához. Isten mai népének is vannak az életében ilyen fordulópontok. A mi gyülekezetünkben is, a mi egyházunkban is, a mi személyes életünkben is vannak ilyen fordulópontok. Amikor nem lehet úgy tovább menni, hogy ne mondjuk ki, hogy az Úr a mi Istenünk, és vele akarunk tovább menni. Vagy ha ezt nem mondjuk ki, akkor az is egy döntés részünkről, de az akkor meg fogja határozni az előttünk lévő utat. Vagy vannak olyan fordulópontok az egyház életében, amikor jönnek az új nemzedékek, és az új nemzedéknek újra meg kell vallania a hitét, azt, amit a régiek már megvallottak, de ami az újaknak csak megtanult dolog. Ki kell mondani, meg kell hozni a döntést, hogy igen, mi is az Urat akarjuk szolgálni. Ő a mi Istenünk. Nem csak ő az Isten, hanem konkrétan a mi egyházunknak, a mi gyülekezetünknek ő az Istene. Készek vagyunk-e erre a döntésre? Akár éppen most, személyes életünkben, gyülekezetünkben, hogy kimondjuk újra ezt a döntést, amire az Isten hív bennünket. Ez volt a második üzenet ennek az igének. Tehát az Úr szabadító Isten döntésre hív. És a harmadik, ami szintén nagyon fontos ebből, az pedig az, hogy az Úr kegyelme az határtalan. Annyira megrendítő az a mondat, ami az úrvacsorai liturgiának is része, és itt most a prédikációs alapigének is egy központi mondata volt. Megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízik azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Olyan mély üzenete volt múltkor, néhány héttel ezelőtt női körön, amikor szóba került az, hogy az Isten kegyelmes és igazságos, és hogy a kegyelme az előbb van, mint az igazsága. És ezért lehetünk mi még életben, hiszen ha fordítva lenne a sorrend, akkor esélyünk sem lenne. Testvérek, ez a mondat, ami itt az úrvacsorai liturgiában is el szokott hangozni, ez nagyon sok embernél kiveri a biztosítékot. Mert azt szokták mondani keserűen, hogy milyen szörnyű az, hogy az Isten ilyen kegyetlen, hogy harmad és negyed ízig megbünteti az atyák bűnéért a fiakat. Hát ez milyen igazságtalan. De testvérek, az, hogy az Isten csak harmad és negyed ízig bünteti meg az atyák bűnéért a fiakat, az azt jelzi, hogy ő kegyelmes. Hiszen ez örök időkre szólhatna, de az, ami határtalan, az a kegyelme. Akik szeretik őt, azoknak ezer ízig megbocsát az Isten. A büntetés az csak harmad és negyed ízig van. De a kegyelem, a megbocsátás az ezer ízig azoknál, akik szeretik az Istent. Igen, mert az Isten kegyelme valóban ott van még akkor is, amikor a büntetést kiosztja, mert korlátozza. Ezért mondja azt, hogy harmad és negyed ízig. Látszik az Isten jósága. Az Úr kegyelme határtalan. És aztán az utolsó, amit még szeretnék kiemelni ebből az igéből, az pedig a kérdés. Hogy mire kérdez rá ez a mai ige és ez a vasárnap? Az Úr iránti kapcsolatunkra. Hiszen amikor arról volt szó, hogy harmad és negyed ízig, ott azt mondja, hogy azoknál harmad és negyed ízig, akik engem gyűlölnek. Akinél pedig ezer ízig, akik szeretnek engem. Itt most az a kérdés, hogy mi szeretjük-e igazán az Urat? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát persze, hát mi nem gyűlöljük az Urat. De itt nem mondja a köztes állapotot, vagy szereted, vagy gyűlölöd. Ha nem szereted teljes szívből, akkor igazából gyűlölöd. Eszembe jutott az a történet, olyan megrendítő jelenet lehetett az, amikor Lukács evangéliumában olvasunk erről a 7. fejezetben, amikor az Úr Jézus ott van Simon farizeus házában. Emlékszünk arra? Ott van a házban, és egyszer csak megjelenik ott valaki, és nagy felzúdulást okoz egy bűnös nő. Oda megy Jézus lábához, és megkeni a lábát, és könnyeivel öntözi meg. És megbotránkozik ezen a farizeus, hogy na hát, ha ő lenne a Krisztus, akkor tudná, hogy miféle ez az asszony. És akkor utána Jézus, látva azt, hogy mi van a szívében ennek a farizeusnak, ennek a nagyon kegyeskedő embernek, megkérdezi tőle, hogy ha van két ember, az egyiknek hatalmas nagy az adóssága, a másiknak kisebb az adóssága, és mind a kettőnek elengedik. Szerinted melyik szeret jobban? Melyik lesz a boldogabb? Hát az, akinek többet engedtek el. És akkor azt mondja Jézus, hogy látod ezt az asszonyt? Te nem szolgáltál felém, te nem hoztál vizet, ő viszont a könnyeivel öntözi meg a lábamat. Neki nagyon sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeret. Ez a mondat visszhangzott a szívemben akkor, amikor ezzel az ószövetségi igével találkoztam, hogy erről beszél az úrvacsorai liturgiában is visszaköszönő ószövetségi mondat, hogy aki igazán szereti az Urat, az megtapasztalja a mérhetetlen, határtalan kegyelmét. És olyan szívbemarkolónak érzem azt is, hogy ez az ige pont ezen a mai vasárnapon került elénk, ige hirdetési alapigeként. A legtöbb evangélikus gyülekezetben a hónap első vasárnapján van úrvacsora, de nálunk itt Kisvárdán a hónap második vasárnapján. És ez már nem az első alkalom, amióta itt vagyok, amikor olyan ige kerül elő a prédikációs alapigében a hónap második vasárnapján, ami nagyon erősen kapcsolódik az úrvacsorához. Testvérek, ez fantasztikus, hogy az Úristen így akar minket felkészíteni arra, az ajándékra, amit ő az úrvacsorában Krisztus teste és vére által elkészített számunkra. Az a kérdés, hogy hogyan jövünk az úrvacsorához. Vajon úgy jövünk-e, mint ahogy az a bűnös nő, túlcsorduló szeretettel a mi Urunk iránt, aki szabadító és kegyelmes Isten, és úgy jövünk-e a mindenható Istenhez, hogy tudjuk azt, hogy nem emberek miatt lehetünk közel hozzá igazán, hanem az Úr Jézus miatt. Azért, mert ő nyitotta meg az utat a mindenható Istenhez, és ő az, aki miatt a mindenható Istentől, a Szenttől és Fenségestől nekünk nem kell félnünk, mert a bűneink rendezve vannak. Drága testvérek, ha most rákérdez az ige, ami szívünknek az állapotára, akkor vajon milyen választ tudunk adni erre a kérdésre, hogyan jövünk most az Úrhoz? Hogyan jövünk az úrvacsorához? Átéljük-e azt, amit az Úr elkészített minden őt szerető, bűnbánó, bűnös számára? Elkészítette ott a Golgotai kereszten. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te vagy a mi Istenünk. Bocsáss meg, hogy sokszor ez megkérdőjeleződik bennünk. Talán nem a szavainkban, hiszen sok mindent tudunk fejben, hanem abban, ahogy élünk. Abban, ahogy megéljük az úgynevezett hívő életünket. Urunk, könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk, és hozz ki minket azokból a mélységekből, rabságokból, amikben benne vagyunk, vagy amikbe visszacsúsztunk, vagy amikbe tudatosan visszamentünk. Urunk, kérünk téged, hogy te dobbantsd meg a mi szívünket újra. Te add, hogy égő vágyjal tudjunk jönni hozzád. Te add, hogy mindent le tudjunk tenni itt az úrvacsorai oltárnál, és ha tudjunk valóban szabadon tovább menni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy most a 10 parancsolatból Csak az első néhány parancsolat került elénk, hogy nem a második kőtáblának a parancsolatait kellett nézegetnünk, hogy most akkor hogy is van az, meg mint is van, hanem az elsőre figyelhettünk, rád, hiszen mindennek ez a kiinduló pontja és alapja. Drága Urunk, könyörülj rajtunk, és teremts minket újjá. Amen. 283-as ének harmadik versét énekeljük. Remélem, hogy a testvérek megkapták a levelező listán, vagy a Facebookon keresztül a bulletint, de szeretném elmondani a hirdetéseket. Ma délután 3 órakor adventi délutánt tartunk. Nagy szeretettel hívunk erre mindenkit. Akik most itt vagyunk, természetesen mindenkire számítunk, hogy délután is találkozhatunk egy sokkal kötetlenebb missziós jellegű alkalmon, ahova a gyerekeket is várjuk, és reméljük azt, hogy az a hívogató szolgálat, ami sokak szívén ott volt, az valóban meghallgatásra talált, és tényleg délután találkozhatunk sokakkal, olyanokkal is, akik hitben vannak, és olyanokkal is, akik távol vannak még az Úrtól, de már az Úr nyitogatja a szívüket. Nagyon sokat imádkoztunk ezért a délutáni alkalomért, és hát én már nagyon elkeseredtem itt ma reggel, tehát hogy annyi minden összeesküdött ellenünk, és úgy nézett ki, hogy hát nem tudom, hogy egyáltalán hogy lesz majd a délután, de az a reménységem, hogy amikor annyi akadállyal szembesül az ember, akár az időjáráson keresztül, ami sokakat tud akár eltántorítani attól, hogy elinduljanak. Olyankor szokta az Úristen a legnagyobb áldásokat elkészíteni, úgyhogy így még a délután felé imádsággal tekintünk, és tényleg kérjük az Úr áldását erre a délutánra. 14:30-tól fogunk majd megérkezni, aki tud, az már 14:30-ra jöhet, de az alkalmat majd 15:00-kor itt a templomban kezdjük, és aztán majd a kisházban fogjuk a szeretett vendégséggel befejezni. Aki még szeretne hozni sütit, az délután köszönettel fogadjuk. A jövő heti alkalmainkat ajánlom a testvérek figyelmébe. Kedden 18:00-kor női körre várunk szeretettel minden asszony testvért. 118. Zsoltár következik. Csütörtökön pedig 18:00-kor bibliaórára az útmutató napi igéit fogjuk tanulmányozni együtt. Jövő vasárnap 10:00-kor istentisztelet lesz itt a templomban és gyerekóra a kisházban, istentisztelet után pedig ifjúsági alkalom. Petivel úgy beszéltük meg, hogy mivel most a 4. vasárnap pont karácsonyra esik, ezért nem a 4., hanem a 3. vasárnapon fogunk cserélni, úgyhogy jövő héten ő fog itt szolgálni, és akkor az ifjúsági órára is ő készül. Mondta, hogy kérdezzem meg, hogy jó-e így, mondtam, hogy biztosan, úgyhogy várjuk akkor őt így szeretettel, én meg akkor megyek Nyírtelekre. Örökszállásra nem, mert délutánra vissza kell majd érni. Megérkeztek a vastag útmutatók is, ott hátul vannak, aki rendelt, azt hiszem egyel többet hoztunk, mint amennyi rendelés érkezett, de vékonyból is van, még Jolikánál lehet akkor ezeket kérni. Az imádság és hírlevélnek a nyomtatott példányai is itt vannak, a kiáratnál magunkhoz vehetjük. Bátorítom a testvéreket arra, hogy ha valakinek bizonyságtétele van, ahogy most Julika jelezte, úgy nyugodtan jelezzük Isten tisztelet előtt, és akkor szólhatunk, megoszthatjuk. Ha kérdésünk van, vagy segítségre van szükségünk, akkor is bátran szóljunk. Kupakokat lehet gyűjteni, Kötélverő Miklós most itt is van közöttünk, bár most nem hiszem, hogy zsákokkal érkeztünk, de ha lesznek összegyűjtött kupakok, akkor azt eljuttatjuk nyírtelekre. Az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevél letölthető honlapunkról, philadelphia.luteran.hu. Kaptunk egy meghívást a metesektől, az evangéliumi testvérközösségtől. Ők szombaton délután 4 órakor adventi koncertet tartanak a háztemplomukban, és külön felhívta a lelkipásztor testvérem a figyelmünket, hogy erre az evangélikus testvéreket is szeretettel várják, tehát ez 4 órakor lesz szombaton. És még februári szolgálat, ugye meghívást kaptunk, felkérést, hogy a februárban a kisvárdaiak legyenek a születésnapos köszöntésben szolgálók. Erre örömmel igent mondtunk. Ez azt jelenti, hogy első vasárnap nyírteleken, második vasárnap pedig itt Kisvárdán. Kérem szépen, hogy hordozzuk imádságban, és érezzük azt, hogy jelentkeznünk is kell erre, tehát hogy tudjunk majd erre felkészülni. Illetve van még egy dolog, ami a napoknak az eseménye, és ezt is szeretném a testvérekkel megosztani, hiszen egy olyan dolog, ami lehet, hogy így elsőre kicsit ijesztőnek fog hatni, de én azt éreztem, amikor telefonhívást kaptam, hogy ez egy válasz sok imádságra, ugyanis hetek óta az a fő imádságom, hogy Uram, mutasd meg, hogy merre felé induljunk el, hogy tudunk nem csak a gyülekezeten belül, hanem kifelé is szolgálni, milyen ajtókat akarsz számunkra kinyitni. És annyira megérintett az, amikor pár nappal ezelőtt érkezett egy telefonhívás, hogy jövőre az egyik istentisztelet közvetítés, ami a rádióban lesz, az Kisvárdáról lenne. Ez volt a hozzátett magyarázat, hogy mivel a kisvárdai gyülekezet missziós elkötelezettsége az erős, illetve szeretnénk ugye megszólítani másokat, akkor ez lehet Istennek egy eszköze, hogy jelzést adjunk arra a környékben élő emberek számára, hogy van evangélikus gyülekezet Kisvárdán. Sokan egyébként annak ellenére, hogy ez egy nagyon áldott közösség, rácsodálkoznak, amikor így találkozunk, hogy na hát, vannak evangélikusok, hol vannak, tehát hogy ez mindenképpen egy ilyen lehetőség, ugyanakkor viszont egy nagyon komoly szolgálat, meg komoly felelősség is erre való felkészülés, úgyhogy kérem szépen, hogy ezt is hordozzuk imádságban, és majd a részletekről fogunk beszélni, de szerettem volna minél előbb megosztani a testvérekkel, mert azt gondolom, hogy nagy veszélye van az ilyen dolgoknak, hogy az ember elszáll magától, és nagyon meg akarja mutatni, hogy jaj, de jók vagyunk, de nekünk nem ez a feladatunk. Nekünk az a feladatunk, hogyha kapunk egy ilyen felkérést, akkor ott valóban az Urat tudjuk képviselni, és hogy valóban lélektől áthatott legyen az istentisztelet elejétől a végig, és minden olyan ember, akinek abban szolgálatot kell vállalnia, valóban érezze azt, hogy neki abban helye van. Ehhez viszont az kell, hogy a gyülekezet nagyon komolyan vegye azt, mostantól kezdve, hogy ezért a szolgálatért imádkozzon, hogy tényleg az Úr ezt készítse elő bennünk és munkálja ki. Tehát így szeretném kérni a testvéreknek az imádságát ebben. És az ima témák is szerepelnek a bulletinen, amiket ugye minden héten szoktunk frissíteni az aktuális dolgokkal kapcsolatban. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Énekeljük az úrvacsorára készülve a 308-as ének első versét. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, tekintsünk bele a 10 parancsolat tükrébe. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé, amit szeretnénk ma itt hagyni az úrvacsorai oltárnál. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Thank you. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. A 11-es liturgiát énekeljük. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Adjunk hálát az Úrnak! Drága Urunk, olyan hálás a szívünk azért a nagy-nagy kegyelemért, amivel részesítettél bennünket most az úrvacsorában, és amit olyan sokszor megtapasztalhatunk életünk minden napján. Köszönjük neked a bűnbocsánatot, az új életet, a szabadulást Egyiptomból, és a szabadulást a mindennapi megkötözöttségeinkből. Kérünk, Urunk, hogy te segíts, hogy amikor most visszatérünk az otthonunkba, akkor ne akarjuk magunkkal vinni azokat a bűnöket, amelyeket itt letettünk már, és amire te kimondtad azt, hogy meg vannak bocsátva. Kérünk téged, Urunk, hogy te elevenítsd meg a mi életünket, a hívő életünket, hogy valóban a te tetszésedre lehessen. S Urunk, köszönjük neked azt, hogy imádságban eléd hozhatjuk mindazt, ami előttünk van. Eléd hozhatjuk a szolgálatokat, a ma délutánt is, és a februári szolgálatokat is. Kérünk, Urunk, hogy te add, hogy valóban minden emberek javára és a te dicsőségedre lehessen. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.